mert lehet úgy is a Bibliáról beszélni, hogy nincs a kezünkben, erre sok jó példa van, de úgy is lehet beszélni a Bibliáról, hogy a szöveget látjuk. A témát nem én találtam ki, Márta találta ki, tisztelendő asszonynak hívnak, hogy hívnak? Mártának. Márta találta ki. Nem is vállaltam volna az egészet, mert ez a hét nagyon zűrös nekem. Tehát egyből rossz az az időpont. De hogy Márta a témát e-mailbe fölvezette, az nagyon nagy kihívás volt, és majd kiderül a mondandómból, hogy miért volt nagy kihívás. Valami ilyen címet adott, hogy Jézus áttöri a határokat, vagy átlépi a határokat, és történet hozza a kánaáni asszony. Márta ugye új szövetséges. És egy rendes új szövetségesnek erről a témáról, hogy Jézus átlépi vagy áttöri a határokat, eszébe jut a Samária asszony története János 4, a irgalmas samaritánus, meg még egy csomó minden, de pont nem a kánaáni asszony. És ebbe a témafelvetésbe olyan feszültség volt, hogy nem lehetett nemet mondani rá. Tehát Márta valamit nagyon akart ezzel, úgy látszik. Maga a történet két változatban olvasható, Márknál és Máténál. És eszünkbe juttat egy másik történetet, a kapernaumi százados történetét, ami meg három változatban olvasható, Máténál, Lukácsnál, Jánosnál. Nem tudjuk az összes történetet még csak elolvasni se, meg összehasonlítani se, meg megbeszélni se. A fénymásolaton néhány változatba odaraktam egymás mellé, bizonyos dolgokra talán ki tudok térni, talán nem, de azért jó, hogyha látjuk. Amit el fogok olvasni, hogy azért legyen olvasmány, az a Márk változatában a kánaáni asszony története. Márk evangéliumának 7. fejezetéből. Onnan elindulva Jézus elment Tírus vidékére. Bement egy házba, és azt akarta, hogy senki ne tudja meg ott létét. De nem maradhatott titokban. Mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a lányában tisztátalan lélek volt, és miután eljött hozzá, a lábai elé borult. Ez az asszony görög volt, szíroföníciai származású, mégis azt kért, hogy űzze ki az ördögöt a lányából. Jézus így szólt az asszonyhoz. Hadd lakjanak jól először a gyerekek, mert nem jó elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta neki. Úgy van, uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá. Ezért a szóért mondom, menj el, lányodból kiment az ördög. Amikor azután hazaért az asszony, látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és az ördög kiment belőle. Vége. Ez a történet azzal a meglepő jelenettel kezdődik, hogy Jézus nem akar meggyógyítani egy beteg gyermeket. Tehát Jézus nem úgy ismerjük a négy evangéliumból, hogy nem szereti meggyógyítani a beteg gyerekeket. Nem úgy ismerjük, hogy nem szereti teljesíteni a szenvedőknek, a nyomorultaknak a kéréseit. Hanem éppen ellenkezőleg nagyon szívesen gyógyít. Egy összefoglaló mondatban azt olvassuk Máté evangéliumban, mindenféle betegséget meggyógyít. Tehát nem azt mondja, hogy specialista vagyok, én csak a szemfenék felvarrással foglalkozom, hanem mindenféle betegséget meggyógyítok. És mindenféle embernek, mindenféle bajában általában segítségül volt. Úgyhogy a magyarázókat mindjárt az elején ez a jelenet megzavarta. Itt csak röviden utalok arra, hogy a kapernaumi százados történetének egyik változatában Jánosnál ugyanez a furcsa dolog történik, hogy Jézus nem akar gyógyítani. Erre különféle magyarázatok vannak. Mindjárt kínálkozik itt egy nagyon észszerű magyarázat. Jézus fáradt. Azt akarta, hogy senki ne tudja az ott létét. Kifáradt a sok gyógyításban, elege volt, visszavonult, erőt gyűjtött, rekreálódott, mindannyian voltunk fáradtak. Mindannyian kívántuk már a pokolba a kuncsavtyainkat, amikor éppen nem akartunk velük foglalkozni. Általában ezek a mai magyarázatok. Ugye a kiégés, meg wellness, ezek, tudom, hogy te szereted a wellness, prédikálsz is róla, ezek ilyen kortárs fogalmak. Jézus éppen wellnessezett, fitnessezett, és feltöltődött, és nem akart gyógyítani. A régiek általában nem így magyarázták. Luther úgy magyarázza ezt a helyet, hogy Jézus próbára akarja tenni az asszonynak a hitét. Mert Jézus ugye előre tudja, hogy az asszonynak majd nagy hite lesz, és ezt valahogy elő kell csalogatni belőle egy elutasítással. Egyébként ugyanez a magyarázat érdekes módon a Gyökési Endre féle értelmezésben is felbukkan előköszön, hogy Jézus itt a nagy próbatevő, próbára tevő kísértő. De el lehet fogadni azt is, szerintem, ami itt a szövegben van, hogy Jézus nem akarta meggyógyítani, pont. Ez azonban már a Jézus tanítványait is zavarta ez a dolog, mert már Máté evangéliumában a párhuzamos helyen próbálnak magyarázatot keresni rá, és akkor Máté azt mondja, ami beleillik az ő evangéliumának a koncepciójába, hogy én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Tehát Máté abban gondolkodik, hogy Jézus küldetése az egy konkrét, szűk, aktuális küldetés, rövid idő alatt, kis területen, kevés emberhez kell eljutnia, a terület az Palesztina, a célközönség az Izrael háza, Izrael gyermekei, és azon túl ő itt nem akar semmit csinálni. Tehát minél gyorsabban, ugye Máténál állandóan kevés az idő, és a horizont az meglehetősen le van zárva. Tehát Máténál is felmerül ez a kérdés, hogy miért nem akar gyógyítani, és akkor mindjárt itt a saját változatába beleszövi a választ. Természetesen azért nem akar gyógyítani, mert neki más dolga van, mert az ő küldetése másról szól. De még mindig lehet úgy olvasni ezt a történetet, hogy nem ezért, nem azért, nem azért, Jézus egyszerűen nem akarja meggyógyítani ezt a gyereket. És ekkor veszi a történet azt a fordulatot, ami amilyen szempontból majdnem egyedülálló az Új Szövetségben, és ezért nagyon örültem, hogy Márta pont erre irányítottja a figyelmet, ugyanis az a magja, a rövid drámai vázlata ennek a történetnek, hogy Jézus vitába keveredik az asszonnyal, és ebben a vitában alul marad. Az asszony győz. Az asszony meggyőzi Jézust. Asszony rámutat Jézus érvelésének a gyenge pontjára. Jézus ritkán szokott veszíteni, ritkán szokott vitában alul maradni, még a képzett farizeusokkal és írástudókkal szemben sem, nem pedig ilyen laikus kánaáni asszonyokkal szemben. Tehát éppen ezért ritka, majdnem egyedülálló történet az Új Szövetségben, de hogy ne érezzük, hogy itt valami szörnyű dolog történik, mindjárt látjuk, hogy nem teljesen ritka és nem teljesen egyedülálló az Ószövetségben. Tehát ennek a drámának azért vannak megfelelői, Itt fölismerhető egy történettípus. Ez a történettípus magyarul úgy neveztetik, hogy a csibe tanítja a tyúkot. Ebben a kánaáni asszony történetében is a csibe tanítja a tyúkot, a kánaáni asszony, az asszony a férfit, a pogány a zsidót, a bűnös ember a büntelen emberfiát. Az egyik nagyon ismert történet, ami erre a felépítésre hajaz, ez az, amikor Nátán próféta elmegy Dávidhoz. Ugye, Dávid bűnt követ el, de mégis ő a bölcs, ő a király, ő a megmondó ember, és akkor Nátán elmond neki egy történetet a szegény emberről, és akkor Dávid bepörög, és akkor elmondja, hogy azt a gonoszt hogyan kell megbüntetni, és akkor elég egy szó, hogy te vagy az az ember, és akkor már is megsemmisül, és elismeri a vereségét. Tehát itt is a rangban, meg bölcsességben kisebb Nátán az, aki rámutat a nagy királynak, Izrael bölcsének a hibájára. És Dávid tanul ebből, elismeri a vereségét, elismeri a hibáját, tehát tud a kisebbtől tanulni. A másik, még szebb, még plasztikusabb történet az a Bálám szamara. Tehát a kifejezés biztos mindenki ismeri a történetet, talán nem mindenki emlékszik, amikor egy oktalan állat magyarázza le a prófétának, hogy nincs igaza, mert máshogy van az a dolog. Tehát Isten a buta szamárral szégyeníti meg Bálámot, Izraelnek a nagy prófétáját. És hogy egy másik, már nem bibliai példát említsek erre a történettípusra, ez az anekdóta az ókori filozófiai hagyományból származik. Diogenész ugye, aki hordóban lakott, és az igénytelenséget hirdette, és nem volt semmilyen tulajdona, csak egyetlen egy csészéje, amiből ivott. Amikor meglátta, hogy egy gyerek a kezéből iszik, akkor megszégyenülve eldobta a csészéjét. Mert ő tudott tanulni a gyerektől, az oktalantól, a kicsitől, hogy még nála is lehet szerényebben és igénytelenebbül élni. Tehát van egy ilyen történettípus a Bibliában is, Biblián kívül is, ez a csibe tanítja a tyúkot történet, és ez találkozik velünk a kánaáni asszony történetében. Igazából ennek a történetnek a magja egy rövid párbeszéd. Jézus elutasítja az asszonyt ezekkel a szavakkal, hogy nem jó elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Itt a kutyák emlegetésében egy egyértelmű elutasítás van. Ugyanaz a gondolat, ami már a hegyi beszédben is előfordul, hogy a szentetet nem szabad a kutyáknak dobni. És erre hangzik az asszonynak a replikája, hogy a kutyák is esznek a gyerekek morzsáiból. És Jézus elismeri, hogy jó van, igazad van, győztél, hol a lányod, meggyógyítom. Tehát ennyi a lényeg. Ez a két mondat, valószínűleg ez a történet magja, aztán ezt Márk is beilleszti valahogy a saját elbeszélésébe, és akkor néhány mondattal kikerekíti. Máté is máshogyan, más módon, de ahogy vicceket is nagyon sokféleképpen lehet előadni, röviden, hosszan, a poén az, amit nem lehet megváltoztatni, mert az akkor meghal a vicc. Így ebben a történetben is ez a két mondat a kutyákról és a gyermekekről, ez az eredeti poénunk, amit aztán mindenki a saját szempontjai szerint tud elmesélni. És ebben a poénban benne van az a lényeg, amit mondtam, hogy egyrészt ott áll Jézus és vele szemben a kánaáni asszony, ott van az elutasítás, és ezzel szemben a meggyőzés, ott van egy vita, egy ilyen pengevillogtatás, amiben Jézus alul marad, és elismeri a vereségét. Márk evangéliumánál nagyon érdekes, hogy nem is az fontos neki, hogy Jézus fáradt, hanem ahogy ő ezt beleilleszti a maga elbeszélésébe, ott van két kenyércsoda között, a 4000 és az 5000 megvendégelése között, illetve még ami közvetlenül keretezi jobbról-balról, egyrészt Jézus beszél a tisztasági szabályokról, másrészt megint van egy pogány embernek a meggyógyítása. Tehát Márknál ez a történet egyértelműen egy olyan összefüggésbe van elhelyezve, ami az evésről szól, illetve ami a pogányoknak és a zsidóknak a kapcsolatáról van szó. És ezzel itt egy nagyon nagy témát pendítünk meg, aminek a teljes jelentőségéről tényleg nem tudunk beszélni. Röviden el kell mondani, hogy az asztalközösség egy kulcskérdés az Új Szövetségben és a kereszténység történetében. Ugyanis a törvény szerint zsidók és pogányok között nem volt lehetséges asztalközösség. És az őskeresztény gyülekezet, ahogy mi ezt ismerjük, mondjuk a Pál apostoli levelekből, meg az apostolok cselekedeteiből, tehát egyértelműen arról van szó, hogy asztalközösség jött létre zsidók és nem zsidók között. Tehát ennek világos bizonyítékai vannak. És akkor természetesen ennek a jogutódja, ami agapénk, itt ez, meg a szentségi úrvacsora is. Tehát egy olyan óriási ugrás jött létre, itt a mikéntjéről lehet vitatkozni, hogy hogyan jött létre, de a törvény egyértelmű tiltása, és ezzel szemben ennek a tiltásnak az egyértelmű áthágása. Tehát nagyon egyszerűen azt lehet mondani, hogy ahol a zsidók betartják ennek a pogányokkal való együttevésnek a kategórikus tilalmát, ott van szó zsidóságról. Ahol zsidók ezt a tilalmat egyértelműen figyelmen kívül hagyják, és szervezetten, programatikusan pogányokkal étkeznek együtt, ott van szó kereszténységről, nem zsidóságról. Hát itt vannak nagy viták arról, hogy most Jézus zsidó volt, nem zsidó, nem volt zsidó, Pál zsidó volt, nem volt zsidó, az őskeresztények zsidók voltak, nem voltak zsidók. Ebben a kérdésben egy nagyon világos határvonalat húz ez a kérdés, hogy van asztal közösség zsidók és nem zsidók között, vagy nincs. És hogyha Márk evangéliumának ezeket a fejezeteit olvasuk, akkor egyértelműen erről van szó. Tehát a kétszeri megvendégelés, most tényleg nincs idő belemenni, és a kettő között ennek a két történetnek a szimmetrikus tengelyében van itt a pogányasszony, a kánaáni asszonnyal való párbeszéd. Ugyan itt ez a két mondat a morzsákról, meg a kutyákról, ez természetesen átvitt értelemben mondatik. Természetesen a gyereknek a meggyógyításáról beszélnek mind a ketten. Jézus is, meg az asszony is. De ezen a helyen, tehát Márk evangéliumának ezen a pontján nem lehet elvonatkoztatni az asztalközösség kérdéséről. Tehát ezek a mondatok konkrétan is az evésről szólnak, az asztalközösségről szólnak. Tehát Jézus azt is mondja, ezekben a mondatokban, hogy kutyák és gyerekek között nincs asztalközösség. És az asszony azt mondja, de van, mert amikor a morzsák lehullanak, akkor megvalósul az asztalközösség. És Jézus azt mondja, igazad van. Tehát ez egy nagyon nagy pillanat Márk evangéliumában, nagyon nagy pillanat a zsidóságnak és a kereszténységnek a történetében. És egy nagyon nagy pillanat a feminista teológiában, mert ezt a nagy mondatot egy asszony mondja ki. Ahogy azt a nagy mondatot, hogy bizony Isten fia volt egy pogány százados mondja ki, és ez egy nagy mondat mondjuk a tábori lelkészség történetében, ugyanúgy, hogy ezt a mondatot egy asszony mondja ki, ez egy fényes csillag a köszönöm, Márta. Igen, nem tudtam volna szépen mondani. És akkor még tovább lehet itt a dolgokat ragozni. Amit eddig mondtam, azt részben utána lehet olvasni az Andorka Esztus könyvében. Ugyanis Andorka Esztus Márk evangéliumáról írta a disszertációját, tehát ez, erről a márki történetről is volt neki egy tanulmánya, ami benne van a könyvben. Másrészt a komoly érdemei voltak a női bibliaolvasásban, és ezt a pontot, amit eddig magyaráztam, többé-kevésbé ilyen értelemben aknázta ki ő is, de még tovább is ment, részben abba az irányban, hogy van egy tanulmánya arról, hogy és ezt különböző adatokkal támasztja alá, amit most nem tudok felsorolni, hogy a pogányok és zsidók közötti asztalközösség létrejöttében az nők élen jártak, másrészt pedig, hogy ami viszont itt a Márk evangéliuma értelmezésénél nagyon fontos, hogy ez a kánaáni asszony az egyetlen nő Márknál, aki megszólal. Tehát van egy csomó női szereplő, azok mind hallgatnak. Egyetlen nő szólal meg. És hogyha ezt figyelembe vesszük, ez tényleg olyan mondat, mint a ugyancsak Márknál a százados, hogy bizony Isten fia volt. Tehát a pogány asszonynak ez a nagy mondata, aztán pár fejezettel később pedig a pogány katonának az a másik nagy mondata. Emlékszünk a húsvéti történetre, kik voltak a feltámadás tanúi, az asszonyok. Tudjuk idézni az evangélium befejezésének az utolsó mondatát, hogy nem mondták el az asszonyok senkinek, mert féltek, pont. Tehát azok az asszonyokat hallgattak, és ezzel, ehhez képest, kontrasztban ez az asszony megszólal. Ennek az asszonynak ott van egy mondata az evangéliumban. A saját szakmámból ehhez még azt szeretnék elmondani, hogy a reformáció korának röpirataiban visszatérő szereplő az asszony. A tanulatlan asszony, aki egy ilyen dialógusnak a végén megfogalmazza a lényeget, lefonja a tanulságot. Tehát ezek a röpiratok előszeretettel beszéltetik az egyszerű embereket, a tanulatlan embereket, és közöttük is az asszonyokat. Tehát ez is egy ilyen műfaji vonása ezeknek a dialógusoknak. Az az érdekesség, hogy még Magyarországon is van ennek egy előfordulás az úgynevezett válaszúti dialógusban, ahol szintén hitvitát folytatnak, végén a házi asszony mondja meg, hogy itt kinek volt igaza. Tehát ez a ezeknek a reformátori dialógusoknak, tehát az európai műfajának még van egy fennmaradt magyar nyelvű szövege is. Vagy pedig egy már irodalmi példa, a sztárainak a drámáiban, szint akár az igazpapság tikörében, vagy a másikban, ahol szintén a papok hitvitát folytatnak, a végén mindig a laikus tesz igazságot, és a laikus mondja meg, hogy na itt kinek volt igaza. Tehát a időről időre szükség van arra az igazságra, hogy néha a köveknek kell kiáltaniuk, és néha a csecsemők szája által kell Istennek dicsőséget szereznie. És ebben a történetben akár akarta Jézus, akár nem akarta, egy asszony szája által szerzett az Isten dicsőséget, és egy asszony kiáltott ott, amikor maga Jézus fáradt volt, és nem akart kiáltani. A kapernaumi századosra is szeretnék rátérni. Valamilyen szempontból az is párja ennek a történettípusnak. Ugye annyiból ugyanaz az alapállás, hogy ott is egy pogányról van szó, egy római katonáról, ott is egy beteg, egyik változatban gyerekről, másik változatban szolgáról, és az Új Szövetségben olvasható történetváltozatok közül az egyik ugyancsak úgy adja el, hogy Jézus nem akarja meggyógyítani. Tehát még ez is ott van, hogy Jézus nem, Jézus nem, Jézus nem, és akkor mond valamit ez a pogány, ez a nem zsidó, amit Jézus meggondolja magát, ami Jézust meggyőzi. Itt a három változat között még nagyobb különbségek vannak. Mondtam, hogy Máté, Lukács, János adja elő. Jánosnál ugye az a különbség, mert hogy a császári tisztviselő, tehát nem százados, de maga az alaptörténet felismerhet, hogy ugyanerről van szó. És ott az az alapprobléma, amit egyik változat sem mond ki, az egyik változat sejtett, hogy Jézus nem léphetett be pogányházába. Ez ugyanúgy rituálisan tilos volt, mint az asztalközösség, azzal ő tisztátalanná vált volna. És egy rendes zsidó nem akar tisztátalanná válni. Van nekünk egy ilyen régi kollégánk, dr. Balázs Pál, akinek van egy veszőparipája, tehát mostanában már elég öreg, de korábban minden rendezvényre eljött és hozzászólt, és mindig előadta ugyanazt a nagy talmudi kérdést, hogy szabad-e zsidó férfinak nőkkel kezet fúrni, vagy nem. Amire neki volt egy nagy megoldása, az a jó, ha nem fog kezet, mert akkor nem történhet baj. Mert akkor biztos, hogy nem lesz tisztátalan. Mert különben soha nem lehet tudni. Tehát, ezt csak arra hoztam föl, hogy ez egy fontos kérdés. Senki se szeret tisztátalan lenni. Legjobb ezeket a kihívásokat elkerülni. Tehát abból lehet kiindulni itt is, hogy Jézus sem akarta ezt a bélyeget magára venni, hogy itt gyógyítás címén belép egy pogányházba és tisztátalan lesz. Ez állhatott annak a hátterében, hogy ő az elején megtagadja a kérést, hogy ő nem akar elmenni, nem akarja meggyógyítani a századosnak a fiát. És akkor ő a százados elküldi hozzá a helybeli zsidó elitet, akik győzködik Jézust, hogy ez milyen rendes ember, ő adott pénzt a zsinagógára, igazi istenfélő, tehát így hívták azokat a pogányokat, akik ugyan nem tértek be a zsidóságba, de mégis elfogadták a zsidó vallásnak a tételeit. Tehát van egy ilyen győzködés, hogy hát ez nagyon rendes ember, hogy ennek a házába azért be lehet lépni. Maga ez a téma nincs leírva egyik változatban sem, de ott van. Tehát megérezni lehet, hogy itt ez a probléma. És akkor mondja a százados azt a szép mondatot, amit mindenki tud kívülről, mert benne van a gyónási liturgiában, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én
szolgám.
Igen, igen, ez volt a poén, hogy szolgám vagy lelke, bocsánat. Ugye az új szövetségben szolgám, a liturgiában lelkem. Tehát ez az a nagy mondat, ami Jézusnak az ellenállását legyőzi. Hát akkor nekem oda se kell menni, csak egy szót kell szólni, és akkor tényleg szól, és meggyógyul a szolga. De nem Jézus maga jön rá, hogy itten távolból lehet gyógyítani. Egyébként a jánosi történetben erre a távgyógyításra helyezik a hangsúly. Pontosan abban az órában hagyta el a láz, amikor Jézus azt mondta, hogy menj el, a te fiad él. Igen. Tehát mondom, evangélista válogatja, hogy mi az érdekes neki. Jánosnak az a fontos, hogy a kimondott szó azonnal hat. Ugye Jánosnál a szó, az ige, az egy fontos dolog. Amint kimondta a szót, azonnal jól lett a gyerek. Nem tudom hány kilométerrel odébb, pontosan abban a pillanatban. Ugyanez a dolog Mátét vagy Lukácsot már nem érdekli. De ezt a kapernaumi százados vagy császári tisztviselő történetet is valószínűleg be tudjuk sorolni ebbe a típusba. A csibe tanítja a tyúkot, valaki, egy pogány meggyőzi Jézust, legyőzi Jézust a vitában, olyat tud mondani, amire Jézus leteszi a fegyvert, és fölhagy a tiltakozással, az ellenállással, és teljesíti a kérését. Ezeknek az értelmezéseknek nagyon fontos következménye is lehet. Először is az, hogy ezek a történetek nem úgy mutatják be Jézust, mint a preexisztens Isten gyermeket, aki a világ teremtése előtt már mindent tudott, meg mindent mindenről előzetesen tájékoztatva volt, hanem egy olyan embert, aki képes tanulni, aki hajlandó tanulni. Ugye egy ilyen isteni bölcsesség teljességének nincs mit tanulni, mint a két rabbi a vonaton, hogy én is tudok mindent, te is tudsz mindent. Nincs miről beszélgetni. Itt viszont ezekben a történetekben nem erről van szó, hogy én is tudok mindent, hanem én is tudok tanulni, és hajlandó vagyok tanulni, és ha elismerem, hogy a másiknak igaza van, akkor nem csinálok presztízskérdést abból, hogy én vagyok az okosabb. Tehát ez az egyik következménye, Jézus oldalát nézve. A másik értelmezése, hogy lehet vitatkozni. Lehet gondolkodni a dolgokon. Hogyha hallunk egy mondatot, nem jó a gyerekeknek és a kutyáknak együtt étkezni, akkor erre lehet egy csattanós választ adni, egy kreatív értelmezést adni, de amikor lehullik a morzsa és megeszi a kutya, akkor mi van? Tehát szabad gondolkozni, értelmezni, szabad a szembesülni azokkal a benyomásokkal, amelyek érnek minket, szabad szembeszállni ezekkel a benyomásokkal, amik érnek minket. Illetve még visszatérve erre a megszólal az asszony Márk evangéliumában, szabad megszólalni. Szabad hangosan kimondani a véleményünket. És ezek nagyon felszabadító következményen ennek az értelmezésnek. Tehát itt Tartunk, hogy Jézus átlépi a határokat, igen, de hogyan? Nem saját jószántából, nem saját döntéséből, hanem mások késztetésére. Akár a szenvedő emberek iránti szánalomból, akár azért, mert a kicsik olyat mondtak neki, ami meggyőzte őt, ami más megváltoztatta a véleményét. És a kicsiknek is van szavazati joguk, a kicsiknek is van szabadságuk a szólásra, hogyha a köveknek van, csecsemőknek van, akkor nekünk miért ne lenne? Első körben ennyit.
Az én felvetésem az ebben, hogy vajon, ugye ez egy olyan korszakban van azért ezeknek a szövegeknek a rögzítése, amikor központi témává válik az, hogy egy gyülekezet mennyire tud toleráns lenni. Tehát azt jelenti, hogy van egy csapat, aki alapvetően zsidó és ezekkel a meghatározókkal van, de a gyülekezet töltődik föl pogányokkal és mindenféle emberekkel, akikkel ami próbára teszi ennek a társaságnak a toleranciáját. És nyilván az akár egy apostoli csapatnak, akár a tapasztalatoknak az a hozománya, hogy azt mondják, hogy már pedig toleránsnak kell lenni, hiszen Krisztus evangéliuma olyan erős, aminek el kell jutnia mindenkihez, és ennek mi nem szabhatunk olyan határt, ami a zsidósághoz kötné ezeket az embereket, azaz néhány alapvető dolgon kívül próbáljunk meg végtelenül toleránsnak lenni. És erre születik itt előhozatomban két olyan történet, amelyik nagyon is a toleranciáról szól. Az egyik egy pogány nő, a másik pedig egy pogány katona, ugye, aki ugye, így van. És azt mondja, hogy igen, legyünk toleránsak. Hiszen az ő hitük azon múlik, hogy Jézus nyit-e feléjük, vagy nem. És Jézus nyit, azaz nekünk is nyitnunk kell, de a másik oldalon mind a kettő megmarad alárendeltségben. Az egyik azt mondja, nem vagyok méltó arra, a másik azt mondja, igen, én kutya vagyok, ugye, pogány kutya vagyok, de nekem is hullik morzsa. Ami könnyen lehet, hogy nem pusztán a toleráns gyülekezetnek szól, hogy fogadjátok be őket szeretettel, hanem azoknak, akik igénylik ezt a toleranciát, és azt mondja, hogy igen, mi befogadunk benneteket, de akkor nektek alázatosnak, végtelenül hívőnek kell lenni, minket megszégyenítő hívőknek kell lenni, tehát olyan élcsibéknek, akik a minket öreg tyúkokat tudnak tanítani dolgokra. És vajon nem ezeknek a történeteknek a fő meghatározója, hogy azt mondja, hogy nem nektek szól ez, ti toleránsak vagytok, úgy, mint ahogy Krisztus az volt, hanem ezeknek a pogányoknak, nőknek, elnyomóknak, akik csatlakoznak, akik bejönnek, hogy ők azért tudják azt, hogy mi merre menjünk.
Hát Máté nem ezt mondja. Máté azt mondja, hogy sokan eljönnek napkeletről, napnyugatról, akik pedig az Isten országa féljének tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.
Ugyanebben az időben a zsinagógákkal volt nyilván a legtöbb vesződtségük, tehát azt jelenti, hogy őket kiutasították a külső sötétségre, és helyette úgy gondolták, hogy mi, akik toleránsak vagyunk, és a velünk jövő, akik felé toleranciát gyakorlunk, azokkal mi együtt majd ott ülünk az asztalnál, a többiek meg külső sötétség.
Nem tudom, hogy a tolerancia az a szó-e, ami itt jó. Jelentkeztél, Tibor?
Igen, igen. Nagyon jó volt, nagyon köszönöm. Egyrészt Ez szerintem két történet nem is a két emberről szól, bár mind a kettő magában nagyon érdekes, és mind a kettőnek a rátartisága, különösen a kánaánita az, hogy rátartisága nagyon érdekes. Én nem gondolom, hogy ez annyira a korról szólna, a gyülekezetről, hanem ez magáról Jézusról szól, méghozzá arról, hogy Jézus tudott meglepődni. Számomra az a legdöbbenet, egyrészt, hogy mennyire durva volt, szóval mennyire szokatlan a mi rózsaszín Jézus képünkhöz, hogy hát ilyen durván elutasítani ezt, hogy a kutyának nevezni azt, aki hozzámegy. És az, hogy ez a Jézus, aki ilyen számunkra váratlanul viselkedett, ez tudott meglepődni, és számunkra ez a tanulság, hogy a mi zárt gondolkodásunknak is valamiképpen állandóan nyitottnak kell lenni a meglepetésekre. Tehát az a meglepetés, az a újdonság, amit számára a kánaánita vagy föníciai asszonynak a hite jelentett, és az sem mindegy, hogy a hiten lepődött meg, tehát hogy ezek után ennyire tudott valaki hinni, és a római századosnak a hite is volt az, ami számára annyira meglepő volt. Ez számunkra tényleg Jézus alapján mi rólunk is szól, hogy nekünk is gyakorlatilag nyitottnak kell lenni a mindenkori meglepetésre, mert hát tényleg a csecsemők és a kövek és az ellenség szájából jöhet az igazság, és nem onnan, ahonnan mi nagyon gondoljuk.
Miért
gondolod rátartinak? Hát rámenős, egy igazi erőszakos asszony. Hát ugye, igen, tehát én hát szótálom annak, aki hát nagyon akarja, nem adja föl. Tehát kicsit összefügg azzal, ami más ugyanaz, erőszakosok a mennyekországa. Tehát egyszerűen nem hagyja önmagát, nem hagyja, hogy Jézus elutasítja, hanem továbbra is ragaszkodik a kéréséhez, hogy Jézus gyógyítsa meg a lányát. Tehát nem, lehet, hogy nem a rátartiság, inkább a rámenőség, vagy a jó értelme vett erőszakosságról van itt szó.
Tessen, parancsolj, szabad hozzászólni. De...
Azért.
Mert tudja, hogy ő nem jöhet be a szobába, nem jöhet be a házába.
Igen, ez egy ilyen filoszemita százados, ahogy elmondják itt az írástudók. Igen, meg hogy ő teljesen velünk tart, ő tiszteli, nem tartja be a törvényeket, tehát nem, de tiszteli a zsidók törvényeit, és tiszteletben tartja, és tudja, hogy nem jöhet be, és tudja, hogy ez egy probléma.
De ebben azt mondtam, hogy ebben tudja a helyét.
Igen, ahogy az asszony is tudja, hogy az asztal alatt van az ő helye, ahogy a Tamás mondta, hogy itt vannak a másodosztályú gyülekezeti tagok. Nem akarnak vezető pozíciót szerezni a gyülekezetben.
De azt csak én képzelem bele, hogy ez Jézusnak nem is lett volna olyan nagy probléma. Mert az van, hogy ő már el is indult volna, sőt el is indult, de azt mondta, hogy nem kell, hogy ide gyere. Tehát, hogy Jézus egyébként bement volna.
Igen, az a jánosi változatban van, hogy nem akar menni.
Ja.
Tehát itt ebben a kettőben elindult volna. De érdekes, hogy az egyik változat még erre a dologra emlékszik, ami összevág a kánaáni asszonyéval, hogy elsőre nem akart menni, és akkor győzködik, hogy de menjen. Meg egy csomó van, amikor vámszedők házába megy. Tehát nem volt neki mindig fontos az, hogy tiszta maradjon, mert azért most mindegy, hogy milyen vallású vámszedőkhöz bemenni, az mindig rizikó volt, hogy tisztátalan lesz. A te házadba szállok ki, nem emlékszem.
Tessen parancsolni, hozzászólni.
Parciális és esetleges megjegyzésem.
Hát itt van.
Római katolikusok és az a luteránusok.
Ez a keresztényeken múlik, Márta. Ha te akarsz, akkor tudsz asztal közösséget tartani keresztényekkel. Ha nem akarsz, akkor nem. De így van?
Hát igen, de bizonyos szabályok, bizonyos testamentumi szabályok, vagy nem testamentumi szabályok. Akik ezekhez tartani akarják magukat, azokat nincs. Nem akartam elvinni a témát. Csak.
Nyilván ez egy olyan veszélyes pont most, amikor egyszer csak elkezdjük aktualizálni ezt az egész bibliai szakaszt, ami hát kikerülhetetlenül
nem ez a cél, Tamás. Nem azért olvassuk.
Ha úgy látjuk, hogy ez a cél, akkor én ebbe örömmel megyek el ebbe az irányba, akkor én hadd vessem fel annak a gondolatát azért, hogy mindenféle kerüljük most ezen túl a tolerancia szót, szívesen kerülöm.
Nem, ne kerüljük. Azt akartam mondani, hogy itt keményebb dolgokról van szó, mint amire most a tolerancia szót használjuk.
Jó, mindenféle befogadás hallatlanul rizikós. Tehát azt jelenti, hogy az valódi dilemma volt, hogy vajon szabad-e a kereszténységet elszakítani a zsidóságtól. Meg vagyok győződve arról, hogy ez nagyon sokat higított a mondani valóm. Hogyha valaki megnéz ma egy konfirmációs oktatást, akkor annak egy része arról szól, hogy megtanuljuk a zsidó vallást, vagy legalábbis annak a nagy vonalait. Még akkor is, hogyha utána az egésznek a lelkületét vagy hangulatát távol tartjuk magunktól, ami nagy veszteség. Hogyha ezt átfordítjuk, kicsit óckolom attól mindig, amikor a kereszténység automatikusan belép a zsidóság helyére, vagy a választott népnek a helyére, az attól én nekem egy kicsit borsózik a hátam, de a kereszténységnek is vannak tolerancia problémái. Tehát az, hogy mennyire nyitjuk ki az ajtót, mennyire vállaljuk azt, hogy nyitott gyülekezeteket teremtünk, hogy ezt a mondani valót megpróbáljuk köznapivá tenni, vagy elfogadhatóvá tenni, ez hallatlanul nagy veszélyeket teremt. Írtó nagy veszélyeket teremt az ökumené. Az ökumenikus gondolkodás azt hozza létre, hogy elveszik az a féle karakter, ami egy-egy felekezetnek a sajátja. És egyszerűen csak azért, hogy egy asztalhoz ülhessünk, azért lemondunk néhány olyan dologról, ami pedig tartalmilag nagyon is fontos lenne, sőt olyan, amihez ragaszkodni kellene. Tehát, hogyha én támaszthatnék ellenpontot, akkor én azt mondanám, hogy próbáljunk meg ellenállni mindenféle toleráns gondolkodásnak, és egy kicsit kössük magunkat ahhoz, hogy mi valakik vagyunk, azaz van valami olyan karakteres mondani valunk, amit ezzel a féle alázattal ugyan meg lehet közelíteni, de ami nem engedi azt, hogy itt a mondani való egésze sérül. Ugyanis, hogyha sérül a tolerancia kedvéért, holmi szeretet kedvéért, akkor írtó nagy veszteségek érnek minket. És ennek hétköznapi tapasztalatai vannak, egész sor történetet lehet mondani, ahol elvész a karakter annak a kedvéért, hogy akár létszámilag nagyobb legyen a csoport, akár nagyobb tárású legyen az ajtó, és ez egy írtó nagy veszteség. Gondolok például az úrvacsorára, ugye például egy ilyen, ami az úrvacsorán hihetetlen dolgokat leadunk azért, hogy a magát, a szentséget népszerűsítsük. Nem zárjuk be az ajtókat az úrvacsora idején, hanem azt mondjuk, hogy gyertek mindnyájan, nem érdekes, majdnem nem érdekes az, hogy hogyan.
Igen, meg ugye egy kehelyből ez nagyon fontos volt valamikor, hogy nem ilyen kehely, olyan kehely, tehát nem, tehát demonstratíve, közös kehelyből kellett inni. És akkor most már ott vagyunk a kupicánál.
Én azt hiszem, nem csak formai, hanem tartalmi dolgokban is leadunk. Tehát azt mondjuk, hogy...
Ez tartalmi dolog.
Hogy,
hát amikor azt mondja az apostol, hogy itten mindenki egy kehelyből iszik, és ezt felolvassuk, és akkor kiosztjuk a kupicákat, ez tartalmi dolog. Ezzel most csak például nem akarok itt tenni ilyen
gyakorlatilag. Nem, nekem nyilván ezzel kapcsolatban ellenvéleményem van, de azért nem.
Nem tudom, nálatok kupica van, nem?
De ez
választható. Na akkor, de, ahogy a kedves vendég óhajt.
Ez lehet, de például egészen biztos, hogyha legalább az ibás szó az megjelenik, tehát azt jelenti, hogy ilyen értelemben mindenben mártás. A forgacsora ellentét, akkor
az ördögtől van, igen.
Az legalább az ördögtől van.
Az egy szín alatt pláne.
No, szóval ez tényleg, mert van ennek egy, ugye ez most ennek, itt nincs éppen kiírva, de csak véletlenül nincs kiírva, vagy gyakorlatilag minden egyházi térben föl van most írva ez, hogy most a tolerancia a cím ennek az évnek, ami azt jelenti, hogy mi most erre nagyon utazunk. De közben inkább azt kellene mondani, hogy reformáció és intolerancia, mint valami vonzó jelenség, amit nem így szoktunk mondani, hogy intolerancia, hanem kiállás. Vagy hitvallásosság, vagy elkötelezettség.
Biztos, hogy a különbségeink irány kell elkötelezettek.
Hát ezek adják meg a karakterünket.
És a karakterünk
fontos. Nagyon. Karakter? Haj. A mi
karakterünk, mint az igazság?
Hát a közös dolgok iránt is lehet elkötelezettek.
Az igazság a karakterünk. Tehát azért ne becsüljük ezt le. Tehát az egy felekezetnek a sajátosságai, az nagyon is azért alakult ki, mert ők az igazságot nagyon akarták közelről.
Az egész azért furcsa, mert szerintem az, hogy kiállókos a karakterünk mellett, mert közben toleráljuk mindenki másnak is a saját karakterét, számomra annyira egyértelmű, hogy ennek így kell lennie, hogy ez nem az, hogy kizárja egymást, hanem ott, hogy egy tartozik, vagy összetartozik.
Nem arról van szó, hogy tolerálom egyszerűen, tehát hogy elnézem, vagy... hanem az, hogy egy asztalhoz ülök vele. Egy asztalhoz ülök a cigányokkal, egy asztalhoz ülök a homoszexuálisokkal, a transvesztitákkal, a legkülönbözőbb fajta népekkel, az agresszor, a gazdag bunkókkal, akik a nagy izékkel, jönnek, aki kiszáll ebből, meg abból.
Van kollégákkal.
De a tapasztalatom ezzel az, hogy bármilyen közösségbe be lehet lépni, és azt gondolom, hogy bármilyen közösség bárkit befogadhat, addig, amíg tisztelet egymás iránt kölcsönös. Tehát a probléma mindig ott kezdődik, amikor valaki azt gondolja magára, hogy ő neki valamilyen módon, de nagyon meg kéne változtatni a másikat.
Ezek a történetek nem erről beszélnek.
El akár egy fölülni, hogy elvég egymás, de hát ez... Ha nem teszünk, akkor szerintem tud ez működni, tehát hogyha mindkét részről ez a tolerancia is fel a kiállás.
Ezek a történetek arról beszélnek, hogy mindenkit befogadunk, és fogadjuk így be mindaddig, amíg tiszteletben tartja azt, amit mi csinálunk itt. És ez azért nem ugyanaz, mint amit te mondtál, mert nem kölcsönösen tartjuk tiszteletbe egymást, hanem ő tartson tiszteletben minket. Mi vagyunk azok, akik Krisztus egyháza vagyunk.
Most a nyitottság azt jelenti, hogy a másiktól tudok tanulni, tehát azért megyek el egy másik közösségbe, vagy azért válok azt a közösséget a másikkal, mert úgy érzem, hogy én is adhatok neki, ő is adhat nekem, tehát gazdagodhatok az ő hite, tudása által. És Jézus is ezt milyen értelemben volt nyitott. De akkor nem volt nyitott Heródes felé, Rókának nevezte, szóval vele nem kereste az asztalközösséget, ugye? Tehát a tolerancia nem egy ilyen elvont hát eszmény volt.
Az asszonyal se kereste a nőt, meg kutyának, az egy kutya meg róka.
De aztán a hite volt, ami meglepte és megtanította, hogy nem úgy van, ahogy ő gondolja.
A Herodes olyan szellemese tudott
volna. De Herodes nem volt szellemes, és nem nyűgözte le Jézust, és Kajafás sem nyűgözte le Jézust, Pilátus sem nyűgözte Jézust. Tehát azt kell mondanom, hogy feléjük azért, szóval nem, azt nem lehet mondani, hogy ő az abszolút toleranciának a példája volt. Azért érzem én is egy kicsit félrevívülnek, ha most a tolerancia éppen aktuális nagy témáját próbáljuk erre a történetre is alkalmazni, mert nem biztos, hogy itt tényleg csupán erről van, hogy Jézus toleráns volt, szóval itt többről van szó. Ő tanulta másik hitéből, szóval, és a mi modern értelme vett toleranciánk, az egyfajta, hogy mondjam, tehát az inkább a, tehát lemond arról, hogy én most akarok tanulni, vagy esetleg más is kaphat tőlem, hanem most hát együtt van a gyerekek, szeressük egymást gyerekek, és akkor tényleg egy ilyen egybe mosása a különbségeknek, és ez tényleg nem jó. Pontosan meg kell, igen.
Tolerancia egyenlő identitás feladás, mert akkor nem jó. Tehát, hogy azért csak találjuk már meg az év végére, a pozitív értelmeit.
Hát tolerancia az, hogy nem követelem a másiktól, hogy feladja az identitását, ami szélsőséges esetben ugye nem írtom ki a másikat fizikailag, mert itt kezdődött a tolerancia gondolat a 16. században, ne írtsuk ki egymást, csak azért már más vallásúak vagyunk. És ott folytatódott mondjuk a 19. században, nem kell mindenkit asszimilálni. Tehát itt... Én szerintem óriási bűnöket követtünk el itt Magyarországon, amikor a nemzetiségeket akartuk erőszakkal asszimilálni, és ez az evangélikus egyházat nagyon komolyan érintette, és én büszke vagyok arra, hogy az evangélikus egyház ebben nem akart a magyar államnak partnere lenni. És évről évre küldték a hamis beszámolókat a kultuszminisztériumban arról, hogy itt mit csinálnak a nemzetiségi gyülekezetekkel, és nem azt csinálták. Tehát ezt... Ugye az egyiknek is volt egy elég súlyos következménye, meg a másiknak is talán még valamennyire a gyümölcseit élvezzük. Tehát ha toleranciáról beszélünk, akkor én ezt nem a saját identitás feladásának érzem ezekből a példákból, hanem hogy nem kell mindenképpen a másikat a saját identitásától megfosztani. Hogyha ez nemzetiségi, akkor hadd legyen ő sváb meg szlovák, ebben az egyházban ne legyen erőszakosan a magyar nyelvű evangélikus egyháznak a tagja, hogyha meg felekezeti, akkor ennek megfelelően. Mondjuk a felekezeti iskolákban nem kell a beiratkozott más vallású diákokat mindenképpen áttéríteni.
Tehát a másik szabadságának a tisztelete, de ez nem jelenti azt, hogy nem vitatkozom a másikkal. Tehát, mert ha meggyőzi a gondolatom, akkor a szabadságával választja azt, ami az igazság, vagy ami közösen már az igazság. De ugyanakkor, ha én ráerőltetem a saját nézetemet, akkor a szabadságát korlátozom, és ez tényleg a toleranciának a megtagadása.
Tehát nyilván Zoli nem ment ki erre, de az ő hozzászólásából ezt is érezni lehet, hogy ezeknek a történeteknek az egyik szépsége az, hogy nem kellett a pogány asszonynak zsidóvá lennie, és nem kellett a nőségéről lemondania, és a századosnak se kellett kilépnie a hadseregből, hanem mindenki ott maradt, ahol volt. És emiatt ez az identitás megtartás ilyen értelemben, hogy ha valaki leadott az identitásából, akkor az Jézus. Tehát azért ez szerintem ennek a mondani valójához hozzátartozik, hogy, hogy Jézus azért elég következetesen az egész története során folyamatosan mond le az identitásáról, a végén beleértve a fizikai megsemmisülést is. Tehát ez azért olyan, amit úgy tartunk számon, hogy Isten szeretetének a végtelen jele, hogy folyamatosan mond le az identitásáról.
Én inkább így mondom, hogy folyamatosan kiüresíti magát, ami kezdődik az inkarnációval, ugye, tehát végső soron, tehát ez a... ez nem megiszom ugyanaz, mint az identitását feladja, az nem biztos, hogy szerencsés kifejezés.
No, én azt hiszem, ennyit mondtunk most erről a dologról. És ez nagyon üdítő volt, amiket elmondtál, és köszönjük szépen. Folytatódik ez a sorozat itt a lapokon látható módon. A következőt én hadd nevezzem néven, ez pedig október 15-én Pesti Mónika kísértés témájáról
szart. Itt erről egy könyvet is, ugye?
Az a könyv témája, nagyon jutalmas, a csábítás teológiája. Valaki nagyon sok oldalról körbejárja, hogy
még abban bízunk, hogy itt a asztalnál most nem volt móda nyugodt teafancsolásra, pedig azt gondoltuk, hogy azt majd ott esetleg egy kis meleg vizet, még ha bekapcsolná Péter, azt megköszönnénk nagyon, hogy erre legyen aztán utána még mód. Mikor Szolinak megköszönjük ezt a dolgot, én akartam neked egy üveg volt.